listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, az elmúlt hetekben a népdal különböző típusú feldolgozásai szerepeltek a műsorban. Volt énekes és zongora feldolgozás is, ma viszont a zenekari megjelenítésre fogok koncentrálni. Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című táncrondója azon kevés művek közé tartozik, amely zongoraművészek és szimfonikus zenekarok repertoárján egyaránt szerepel. Az 1927-ben elkészült szóló zongora változat meghangszereléséhez a világhírű karmester Arturo Toscanini adta a legfontosabb impulzust, amikor a Psalmus Hungaricus 1928. októberi milánói bemutatója után új Kodály művet akart repertoárjára venni. A hangszerelt változat ős bemutatójára 1930. november 28-án került sor a Dresdai Operaházban. Másodszor a Dohnányi Ernő által vezényelt magyarországi bemutató következett, ezután pár nappal később Arturo Toscanini vezényelte a New Yorki Filharmonikus zenekar élén. Bő két év alatt több mint 40 alkalommal szólalt meg a zenekari változat Európában és Amerikában. A népi táncokat Kodály variációs rondóformátba rendezte, a rondó téma variált visszatérései három epizódot gyors-lassú-gyors fognak közbe, végül egy pezsgő finálé zárja a művet. Érdekes, hogy van egy alapvető különbség a két verzió hangneme között. Az eredeti zongora letét egy fél hanggal mélyebben van, mint a zenekari. Cisz-durban kezdődik és végződik, persze közben sok más hangnemet is érint. Vagyis igen sok előjegyzés, módosított hang szerepel benne, amit a zenekari hangszerek nem szeretnek. Ennek az oka a 18. században bevezetett új hangolási módszer, a temperált hangolás. Ez tette ugyanis lehetővé, hogy a zongorán egy dallam bármelyik hangról elkezdhető, ami az akusztikailag tiszta hangolás esetén lehetetlen. A temperált hangolás lényege ugyanis, hogy az oktávot 12 teljesen egyenlő távolságú félhangra osztja, tehát mindegy, hogy valamit melyik hangról indítunk. Ez a zongorára komponáló zeneszerzők számára nagyon hasznos és kedvelt, tudvalévően Johann Sebastian Bach használta ki ezt a lehetőséget először a Jól temperált zongora című ciklusában, ahol minden hangnemre két preludiumot és fúgát komponált. A romantikusok különösen szerették a sok keresztes bés hangnemeket, mert ezek más, egzotikusabban szóló hangzást produkálnak, amellett, hogy a kéz jobban fekszik a zongorán ezekben a hangnemekben. Itt jegyezném meg, hogy sok szerzőnél bizonyos hangnemek meghatározott jelentőséggel bírnak, és ezekhez meghatározott hangnemek társulnak. Ezért írta Kodály is a zongoraverziót mélyebbre, cisz-durban, de a zenekari változat már a kényelmesebb D-durban indul és záródik. Hallgassák meg a darab indítását zongorán, majd utána a fél hanggal magasabb zenekari változat következik teljes terjedelmében. Thank you.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ma adásunk napján ünnepeltük a Magyar Házban az 1848-as forradalom évfordulóját. Az ünnep alkalmából Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter üzenetet intézett a világ magyarságához. Kérem, hallgassák meg most ezt a rövid beszédet.
Tisztelt honfitársaim, ünneplő magyarok a világ minden pontján. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve láthatjuk, ők tudták, hogyan kell dönteni, és hogyan kell cselekedni. A szívükben a hazájuk volt az első helyen, le akarták rázni magukról a birodalmi elnyomást, harcoltak az ország szabadságáért, függetlenségért, és ha kellett, az életüket is feláldozták. Az ő hőstetteik átalakították a történelmet, jelentős hatással voltak arra, hogy mi mit gondolunk magunkról, és hogy mások mit gondolnak rólunk. Azt is megtanítja nekünk a történelem, hogy bár mindig voltak barátaink, akiknek a segítségéért természetesen hálások voltunk és vagyunk, ugyanakkor alapvetően mindig csak magunkra számíthattunk. Ha mi nem harcolunk az országért, ha mi magunk nem védjük meg a magyar nemzeti érdekeket, akkor azt más sem fogja megtenni helyettünk. Nemzeti színű kokárdával a szívünk felett büszkén emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, akik példát mutattak nekünk hazaszeretetből. Ugyanakkor erőt is kell tudnunk meríteni az ő tetteikből, ugyanis nekünk is meg kell vívnunk a magunk harcát, hiszen biztonságunkat, keresztény kultúránkat, nemzeti identitásunkat veszély fenyegeti. A 48-as hősök nem méricskéltek, nem számolgattak, nem ijedtek meg a túlerőtől sem, csak a haza védelmét, kizárólag a nemzeti érdeket tartották szem előtt. Nekünk is így kell tennünk a mai napon. Mi, az erős nemzetek Európájában hiszünk, elutasítjuk a birodalmi felfogást, a nemzeti identitás visszaszorítására tett kísérleteket. Európát a biztonságra, a keresztény kultúrára és az erős országok szövetségére kell építeni. Ennek jegyében kívánok mindannyiuknak méltó megemlékezéseket.
További jó szórakozást kívánunk!
Ez itt a Barangoló, természetesen Pap Hortenzia szerkesztésében. Szóval egy órával kevesebbet aludhatunk, s ennek oka, hogy időmérő eszközeinket holnap egy órával előre kell állítani, és hogy ne érjen bennünket meglepetés, mondjuk ne késsenek el a templomból, ezt jó megtenni lefekvés előtt. És hogy ez ne menjen ki a fejükből, az adás hátralévő részében minden az óra körül forog. Hortenzia például néhány az óra tornyáról nevezetes településre viszel bennünket. Például Tata városába, mely Magyarországon található, Komárom-Esztergom megyében. Neve először 1221-ben bukkan fel az okiratokban. A város közepén fekszik az öreg tó, s partján áll a tatai vár. A vár mellett pedig az Esterházy kastély. Tata ősidők óta lakott település, ezt az itt feltárt ősemberre utaló régészeti leletek is bizonyítják. Az évezredek során a kedvező létfeltételek, a hévforrások mindig a környékre vonzották az embert. Az Árpádházi uralkodók idején királyi birtok volt. A tatai vár Zsigmond kedves tartózkodási helye volt. Zsigmond után Tata a várral együtt a 15. század egyik leghatalmasabb családja, a Rozgonyiak birtokába került. Mátyás király 1467-ben visszaváltotta a várat, így az ismét királyi birtokba került. A 145 éves török uralom idején 9-szer cserélt gazdát, és összesen 16 évig volt a vár török kézen. 1809-ben a franciáktól elszenvedett győri vereség után Ferenc magyar király a grófi kastélyban írta alá a schönbrunni békét. Az országgyűlés téren áll Tata jellegzetes műemléke, az óratorony, a 8-szögletűre sarkított zömök építmény alsó része téglából, felső része fából készült. Jellegzetessége, hogy fa szerkezetének összeállítását az ács mesterségben ismert lapulásokkal, faszegekkel végezték. A torony belsejében talált falazott fülkét a néphagyomány szerint városi fogdának használták. Az első világháborúig a haranglábban elhelyezett harangokkal harangoztak temetéskor. A háború alatt a harangokat leszerelték és beöntötték. A négy fióktetőbe órákat helyeztek el. Ma digitális vezérlési műszer forgatja a mutatókat, melyek minden óra előtt 5 perccel megszólaltatják a 495 harangjáték valamelyikét. Selmecbánya város Szlovákiában, a Besterce bányai kerületben. Az egykori magyar királyság egyik legjelentősebb bányavárosa, festői fekvésű, utcai más-más szinten teraszosan alakultak ki. A város alapítását illetően több legenda is létezik. A legismertebb szerint a város mellett található ezüst és arany lelőhelyeket két gyíknak köszönhetően találta meg egy Sebenic nevű pásztor az Óhegy lábánál. A középkorban évszázadokon át Magyarország legfontosabb ezüst és aranybányái voltak itt. 1443-ban szörnyű földrengés pusztította el a várost. Virágkorát a 15. századtól a 18. századig élte, a világon először itt alkalmaztak puskaport a bányászatban. A városról több történetet olvashatunk Mikszáth Kálmán és az itt született Kosáriné Réz Lola tollából, de itt tanult Petőfi Sándor, valamint Ipoly Arnold is. Csontvári Kosztka Tivadar pedig 1902-ben, igen, 1902-ben itt festette Selmecbánya látképe című művét, amely ma Pécsett a Janus Pannonius Múzeumban látható. A városháza épületének különlegessége az óratorony bizony, amely Selmecbánya 7 csodájának egyike. Az óra mutatói fordítva jelzik az idő múlását, a kis mutató jelzi a perceket, a nagy pedig az órákat. Ennek oka a monda szerint az, hogy a városon rendszeresen átutazó kereskedők nem voltak hajlandóak hozzájárulni az óratorony építési költségeihez, így a selmeciek úgy döntöttek, hogy akkor ne is tudják leolvasni a pontos időt az óráról. Segesvár, municípium Romániában, Maros megyében. Ősidőktől fogva fontos lakott hely. A rómaiak katonai őrhelye állt itt, majd óbolgár nép lakott a környékén. 1141 és 1161 között II. Géza szászokat telepített ide. A szász szék központja lett, favárát 1191-ben kezdték el építeni. Ez a tatárjáráskor elpusztult, majd ezután falakkal és tornyokkal fokozatosan épült be a várhegy felső része. Várát 1438-ban a törökök feldúlták, de a 16. században helyreállították. Itt választották meg erdélyi fejedelemnek 1630. december 1-én első Rákóczi Györgyöt, 1709-ben Pest is, majd 1788-ban Tűzvész pusztított. 1849. július 31-én határában volt a segesvári csata. Segesváron született Vlad Tepes, ismertebb nevén Drakula, valamint Apor Vilmos, mártír győri püspök. A várost mindvégig híres kézműipar jellemezte. Bronz és ónművesei, asztalosai, kőfaragói, majd később posztó, kerámia és üvegipara tette nevezetessé. Segesvár történelmi központja 1999 óta a világörökség része. Várának egykori 14 tornyából 9 még most is áll, melyeket 930 méter hosszú várfal köt össze. Óratornya a 14. században épült, 1556-ig városháza is volt. Híres zenélő óráján 12 apostol ezüst szobra sétált körbe, melyeket 1601-ben elraboltak, majd 1648-ban pótoltak. Ma múzeum van benne. Az óratorony Segesvár legmagasabb tornya 64 méter magas. A torony tetejét színes, zománcos cserepek fedik. Két kupola, egy aranyozott gömb és egy meteorológiai oszlop látható, melynek végén egy kakas forog, jelezve a szél irányát. Ha a kakas nyugat felé néz, a segesváriak tudják, hogy eső várható. Kellemes barangolást kívánunk a nagy Magyarországra látogatóknak!
Végtelen keresti, színevesztett pokrócokon álmainkat lesti. az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
március 30-án este 17:30 kettős hangzat címmel népzenei koncertre invitáljuk az érdeklődőket az Ottavai Magyar Házba. A koncert után egy táncházas estet tartunk. Az előadók Nyitrai Tamás, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának tagja, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla szakgimnáziumának népi hegedű tanára, a Bazseba zenekar tagja és más zenei formációk tagja, a Junior Prima díj tulajdonosa, és Puskó Márton, a Liszt Ferenc Zeneakadémiai Egyetem Bartók Béla zeneművészeti és hangszerképző gyakorló szakgimnáziumának tanára, a Parapács nevű zenekarával a Fölszállott a Páva tehetségkutató verseny nyertese zenekar kategóriában. A Kárpát-medence egyik legelterjedtebb népi hangszere a hegedű. A vonós zenekarok megjelenése előtt, a hegedű-duda hangszerpáros mellett több hegedűsből álló zenekarok is kiszolgálták a nemesi és falusi közösségek zenei igényeit, mely ekkoriban főként dallamra és ritmuskíséretre korlátozódott. A koncert ennek a zenei hagyománynak bemutatására tesz kísérletet az általuk feldolgozott műsorszámokban. Bővebb információkért kérjük keresse fel az Ottavai Magyar Ház weboldalát. 2019. március 31-én vasárnap 15 órai kezdettel éves tagsági gyűlésre kerül sor az Ottavai Magyar Házban. Fontos, szavazást igénylő döntések hozatala, vezetőségi beszámoló, és mivel a jelenlegi vezetőség küldetése lejár, igazgatói tanács választása lesz a napirendi pontokon. Csakis kifizetett 2019-es tagsági viszonnyal bírók lehetnek jelen és szavazhatnak. 2018-as lejárt tagsággal csak megfigyelőként lehet jelen lenni. Az igazgatói tanács a közgyűlés előtti 72 órában egyáltalán nem foglalkozik tagsági díjak bevételével és kezelésével. Kérjük minél nagyobb számban a tagság részvételét.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm Tóth Péter Lóránt és Kálló Bélát. Ők lesznek ma a beszélgető társaim. A beszélgetés pedig olyan apropóból játsszuk fel, hogy egy előadást tartanak nekünk a Szabadságharcról, Szabadságharc címmel, amely Arany János és Petőfi Sándor barátságán alapuló dokumentarista dráma. Én ezt először hallottam, ez annyit jelent, hogy valós levelezésen, vagy min alapul ez a, és egyáltalán ki írta a történetet, és miért választottátok?
Igen, hát először is szeretettel köszöntöm, köszöntjük a hallgatókat. A drámát Brescianszky Boros Rozália írta, a Szabadkai Népszínháznak a dramaturgja, és ahogy valóban mondottad, attól dokumentarista dráma ez a történet, hogy az első megszólalástól kezdve az utolsó megszólalásig ez egy leírt, a korábban a levelezésekből, a visszaemlékezésekből, különféle dokumentációkból, jegyzőkönyvekből összeállított szöveg. Tehát nincs benne fikció. Hát a drámaíró hölgy több hónapon keresztül olvasott, dolgozott, míg össze nem állította ezt az előadást, és nagyon hatalmas ugye az anyag, a Szabadságharcnak a témája hatalmas, de Arany és Petőfi barátsága pont erre a két évre tehető. Ugye a Toldi miatt ismerkednek meg ők, a Toldi miatt keresi föl Petőfi Sándor Arany Jánost, és aztán végül 1847. júniusában találkoznak először, és Petőfi már személyesen, és Petőfi meg 49-ben meghal júliusban. Tehát tényleg szinte napra pontosan két év. Túl sokszor nem találkoztak, ötször vagy hatszor életükben, de a levelezésük az nagyon, nagyon termékeny volt, és nagyon sok. Úgyhogy fel akartuk dolgozni a Szabadságharcot, ezzel a témával akartunk foglalkozni, és Arany és Petőfi az tökéletes páros volt ehhez.
És ez egy két éves barátságnak a története. A ti barátságotok az hol kezdődött?
Kérdezem két éve. Igen, majdnem, hogy két éve. Az, hogy két éves barátságuk, hát tulajdonképpen igen, tehát a Szabadságharc idejére 48-49-re esett az ő barátságuk, és a találkozásuk az nyilván egy ötszöri-hatszori alkalom volt, ami élőben történt, az összes többi, hál' Istennek, megmaradt ránk levél formájában, amiből tulajdonképpen nagy részt íródott ez a dráma. A mi barátságunk Péterrel is, hát nagyjából másfél-két éves, én először őt egy versesestben láttam, ahol is, hát nagyon tetszett, amit csinált, és előadás után én fölkért engem arra, hogy rendezzek neki egy előadást, a Nagyidai Cigányokat. Mi ezt meg is valósítottuk, az első énekét tulajdonképpen. Útközben eszünkbe jutott, hogy jó lenne valamit közösen csinálni, valami jó kis munkakapcsolat alakult közöttünk, és elindultunk a Szabadságharc témájában dolgozni.
A Pétert ismerjük, de téged most bemutatnálak a hallgatóknak, hogy ugye vajdasági magyar vagy, hogy nem szeretem ezt a határon túli magyar szót használni. Ilyen szempontból nem szabad nagy határok legyenek köztünk.
Én Kárpát-medencei magyar vagyok.
Igen. Szabadka, a város, amihez kötődsz.
Igen.
Ott jártál iskolába, színművészeti egyetem.
Igen, Újvidék.
Igen. És hol kezdtél, milyen városokhoz kötődtél, mint színész, vagy olvastam rólad, hogy rendeztél is?
Az én alkotói munkám az nagyjából 25 éves, és már a főiskola idején elkezdtünk aktívan az én osztályommal az Újvidéki Színházban dolgozni, hiszen akkor tört ki a délszláv háború, és a férfiak nyilván el kellett, hogy meneküljenek, tehát az a korosztály az országból, és maradtunk mi fiatalok, akik átvettük az ő helyüket az Újvidéki Színházban, és vittük a hátunkon a színház repertoáriát. Innen indultam, aztán valahol végigjártam az összes vajdasági színházat, egyrészt munkaviszonyban, másrészt pedig munkajelleggel meghívtak, hol rendezőként, hol színészként, sőt, tavaly debütáltam díszlettervezőként is, igen kedves munka ez nekem. Ami még talán fontos, és hogy a rádióhallgatók is beavatodjanak, 2004 óta vezetek egy színházi műhely Szabadkán, Színi Tanoda névvel indult, most már színházi műhely névre keresztelődött, és hát 21 színészt adott, hivatásos színészt adott a vajdasági színházaknak. Erre borzasztóan büszke vagyok, hiszen hát nagyon szoros a kötelék, a kapcsolat, és nyilván már ők partnereim, ugye tanítványból partnerek lettek. Tehát pedagógusként is dolgozom, mint mondtad, ugye rendezőként is aktív vagyok, alkalmanként bevállalok előadásokat rendezni. Ez nyilván az időm függvénye és a kapacitásom függvénye éppen.
Szerződésed az hova köt most, melyik városhoz?
Ebben a pillanatban az Udvari Kamara Színház színésze vagyok, budapesti székhelyen, azzal, hogy már a Kárpát-medence színházának, hivatásos színházának lehet nevezni, tehát régiós színház. Nagyon sok helyszínre kiutazunk, nagyon sok helyen játszunk, valóban az egész Kárpát-medencében. A színháznak a múltja is 2000-es évek elejére tevődik, tehát én gyakorlatilag az első pillanattól a színház tagja voltam, akkor még nem munkaviszonyban, tavaly év óta vagyok munkaviszonyban. Tehát szinte minden előadásában játszottam, és hát az előadásaink a 180-90 települést, helyszínt látogattunk meg, ami igen komoly szám.
Akkor te is van ilyen vándorvéred, és akkor most megkérdezem a versvándort, hogy ugye másfél éve beszélgettünk, és járod a Kárpát-medencét a József Attila est, ez még fut?
Hát fut, ugye ennek van két verziója, az egyik, ami gyerekeknek szól, a másik pedig felnőtteknek, de hát ugye azóta azért elkészült egy Arany János előadás, és egy Szent László előadás, egy Mátyás királyról szóló előadás, és most pedig Radnóti Miklóssal fogok majd foglalkozni tüzetesebben. Úgyhogy igen, folyamatosan úton vagyok azóta is, tehát tényleg ilyen életvitelszerűen járom a Kárpát-medencét. Rengeteget utazok, rengeteg előadásom van. Tulajdonképpen nagy öröm számomra, hogy a Bélával elkezdtünk együtt dolgozni, hiszen ugye itt most ez a mai előadás, ez a szabadságharc, itt egy kicsit a versmondói énem, az pihen, mert hogy itt nem versek fognak elhangzani, hanem tényleg dialógusok, tehát kvázi prózai szövegek. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy újdonság és egy nagyon nagy tanulási folyamat. Én nagyon örülök ennek, mert tényleg egy kicsit talán az én, hogy is mondjam, eszköztáram is tágul, meg új színeket kap, amit akár mondjuk a versmondó előadásokba is át tudok vinni. Úgyhogy nagyon jó érzem magam a bőrömbe. Én soha nem gondoltam volna, hogy harmadjára fogok Kanadába egyáltalán eljutni másfél éven belül. Tehát tényleg néha csak így kapkodom a fejem, hogy milyen lehetőségek és örömök érnek ezen az úton.
És most még a keleti parti magyaroknak is elviszed a kultúrát. Egyébként van állandó szerződésed? Vagy magadat menedzseled, és hogy tervezed el? Hogy látod, mit fogsz csinálni? Egy év múlva, öt év múlva, hol látod magadat?
Hú, hát ugye mögöttem nincs intézményes rendszer. Tulajdonképpen amit én csinálok, az talán kimondhatom, hogy ilyen szempontból egyedülálló, hogy tehát nagyon sok előadás, meg előadó van, és rengetegen foglalkoznak rendhogy jó irodalomórákkal is egyébként, de az, hogy valaki tehát életvitelszerűen ezt csinálja, nem olyan találkoztam még. De nincs mögötte ilyen intézményes háttér, úgyhogy hát úgy próbálom önmagamat menedzselni, jó, nem tudom mennyire jó szó ez, de Dennis ötre nézem a pályázatokat, leveleket írok általában, talán sokszor többet is foglalkozok ezzel a technikai dologgal, mint azzal, amivel kéne igazából, hogy előadást tartsak, meg új szövegeket tanuljak. Hát ez majd remélem, hogy úgy kiforja magát, mert tényleg jó lenne valami biztos alapokon állni ilyen szempontból. Tehát ez a következő éveknek a kihívása. Hát mindig keresem az újat. Most Radovit említettem éppen, idén lesz 110 éve, hogy Radnóti Miklós megszületett, 75 éve, hogy meghalt, és ennek tiszteletére, emlékére szeretném megtenni nyáron, szeptemberben az erőltetett menet útját. Tehát Borból, Lagerheidenauból, ahol ők ott dolgoztak, és ugye írt a Borinotesznek a gyönyörű verseit, ugye fölhajtották őket erőltetett menetben egészen Győr mellé Abdáig, aztán a költőt meggyilkolták. Ez több mint 800 kilométeres út, és én ezt gyalog szeretném bejárni szeptemberben, és esténként, a napok végén pedig a magyar közösségeknek Radnótiról egy előadást elmondani és bemutatni. Úgyhogy terveim nagyon vannak, sokféle.
Kérnek tanácsot tőled, szavalók? Megkeresnek téged, fiatalok, úgyhogy hát úgy szeretek szavalni, de...
Szoktak, ugye az, keveset vagyok otthon, tehát a Kunszer Miklóson nekem szintén volt, hogy ugye Bélának egy színházi műhelye van mai napig, én nekem volt egy versmondó csapatom, versmondó csoportom, velük nem tudok foglalkozni, amikor, mert nem vagyok otthon, amikor elmegyek egy-egy helyre, akkor mindig előjön egy-egy tehetséges fiúcska vagy leányka, akit meghallgatok és próbálok tanácsot adni. Most úgy abban viszont megint egy másik érdekes oldal, hogy pedagógusok kérnek meg, vagy ilyen konferenciákra hívnak el, hogy arról meséljek, hogy én hogy dolgozok fel egy-egy anyagot, egy-egy irodalmi témát, költőt, vagy történelmi témát. Ez is egy érdekes dolog számomra, úgyhogy ez is talán a jövőnek egyik ilyen nagy kihívása lesz. Hogy ezt úgy lehet olyan keretekbe tenni, hogy ezeket a tapasztalatokat elmondani felnőtt kollégáknak.
De nyilván az egy infúzió, mikor egy más valakivel együtt dolgozhatsz, és hogy az egy kicsit megtermékenyíti az előadást. Úgyhogy nagyon örülök, hogy és nagyon várom az előadást, hogy mit hoztok ki egymásból, mert ugye ez izgalmas.
Igen, ez egy nagyon, nagyon inspiráló dolog, főleg mondom, egy olyan embertől tanulni, vagy olyan embertől tapasztalatokat szerezni, aki, és ezt muszáj elmondanom a rádióhallgatóknak, itt majd az előadás végén lehet, hogy erős fogunk egy pár szót beszélni. Szóval Béla mondta, hogy több mint 20 éve van a pályán, és hála jó Istennek, hogy azért ezt észreveszik mások is. Ezt úgy értem, hogy március 13-án egy rangos állami kitüntetést adnak át több embernek, talán 4-5 színésznek a Vigadóban, amin egy ember nem lesz ott. Nem tudott lenni, mert hogy éppen Kanadában járja a magyar közösségeket, és ez a díj, ez nem más, mint a Jászai Mari díj. Tehát a Béla Jászai Mari díjat fog kapni március 13-án, de nem tudja átvenni, mert hogy olyan élete van, és szóval, hogy ő is úgy él, hogy terepen van állandóan, hogy így mondjam, és most éppen Kanadában, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ünnep is nekünk ez az út most itt nálatok.
Hát gratulálunk hozzá. Azt hiszem, hogy a értékéből semmit nem von le, és nem vagy te kevesebb, mint aki átveszi.
Sőt, hozzáad, mert legalább a munkámat végzem, és közben kapom a díjat. Tehát, hogy mi azt gondolom, hogy ez szerintem még értékesebbé is tesz ezt a díjat. Teszem a küldetésemet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velem a gondolataitokat, és sikeres előadást kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!